Átadjuk a szót ti és Tamás testvérünknek.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát valóban testvérek, ez így igaz, hogy nem tudom, hogy lettem kiválasztva én erre a témára, de azt tudom, hogy a mi házasságunk nyer talán a legtöbbet abból, hogy én rendszeresen készülök gyalura házasság témában. Úgyhogy ha a testvérek nem is tudtak épülni, de a mi házasságunkon látom azt a fejlődést, azt a növekedést, amit Isten elvégzett bennünk. És hát hálával és köszönettel tartozok is János testvéremnek, hogy megterhelt engem ezekkel a szolgálatokkal. Tehát félreértés ne essék, én nem vagyok házasság szakértő.
De inkább az lesz.
Ha ez így folytatódik, akkor elkerülhetetlen lesz a vég. Igen, tehát ugyanazokat tanulom veletek együtt, amiről itt beszélek nektek. És most különösképpen megterhel engem ez a mai témánk, ez a spiritualitás a párkapcsolatban, hiszen egy olyan kérdést feszeget és érint, ami a mi házas életünkben is, hát eléggé komoly tanulási folyamatban van. És nem mondhatom azt, hogy fú, de nagy szép eredményeket tudunk ezen a téren felmutatni. Tehát most is, amit mondok, azt elsősorban önmagamnak mondom, a mi házasságunkra nézve mondom, és inkább arra kerestem, gyötrődve én is, mint Mária mondta, hogy gyötrődés volt nekem ez a készülés, valamilyen szinten nekem is, arra kerestem és keresem a választ, hogy miért nem működik sokszor jól a lelki élet a házasságban, a spiritualitás, mi ennek az akadálya. No, de szeretnék azért egy pici alapozást is adni az egésznek, tehát a házasság alapjáról is fogok egy kicsit beszélni, mielőtt konkrétan magáról a témáról is belevágnánk keményen a közepébe. Tehát spiritualitás a párkapcsolatban, ugye ez a kérdés, vagyis van-e a kapcsolatunkban spiritus? Ugye, hát kiderül, hogy van-e is, hogy milyen lélek lakik bennünk. Hadd induljunk ki egy kemény tételből. Ugye a Bibliában olvassuk azt, hogy a test lélek nélkül halott. És hogy ugye az ige azt mondja, hogy ahogyan a test halott lélek nélkül, úgy a hit halott cselekedetek nélkül. De én most úgy folytatnám, hogy ugyanígy a házasság is halott lelkiség nélkül, spiritualitás nélkül. Tehát ha nincs meg a házasságnak a lelki, spirituális oldala, akkor az a házasság halott. És igazi lelkiségről véleményem szerint csak ott beszélhetünk, ahol legalább az egyik fél elkötelezett keresztény. És én szeretném azt hinni, hogy ott lehet lelkiségről beszélni, ahol az egyik fél hívő keresztény. Majd erre mindjárt ki fogunk még részletesebben egy kicsit térni. A jó házasság az tulajdonképpen mindig egy háromszög. Egy háromszög, nem? Két embernek a kapcsolata csupán, a házasság az mindig háromszög. Egy férfi, egy nő, és mondjuk így általánosan egy közös eszménynek a háromszöge. Egy férfi, egy nő és egy közös eszmény. Na most hitünk szerint a keresztény házasságban, ugye, a háromszögben a leghatalmasabb harmadik, aki az első helyen áll, az az élő Isten. És ahol a kezdetén nincs betöltve az élő Istennek a helye ebben a háromszögben, ott űr marad. És az űrnek tudjuk, hogy az a természete, hogy beszív oda valamit. Hogyha nincs kitöltve valamivel az űr, ha nincs kitöltve az Isten helye az élő Istennel, akkor oda természetszerűleg be fog valami más kerülni, valamit be fog szippantani, mindig bonz valamit. Előbb-utóbb beszívhat oda valakit, egy harmadik szemét, igaz? És akkor előáll ugye a bohózatokból, ugye a klasszikus bohózatok mindenre a témára épülnek, vagy éppen hát a mindennapi tragédiákból ismert családi háromszög, igaz? Amikor bekerül vagy egy férfi, vagy egy nő ebbe a háromszögbe. Mert valakinek lennie kell a háromszögben, tehát csak két ember, férfi és nő nem elég. Vagy az üresen maradt harmadik helyen, első helyen, ahogy tetszik, valaki helyett valami jelenik meg, tehát nem egy személy szívódik oda bele, nem lesz családi háromszög, nem lesz egy harmadik személy, de lesz helyette unalom, lesz helyette munkába menekülés, lesz helyette enyhe undor, esetleg valamilyen szenvedély. És erre is sajnos az élet nagyon sok példát adott már. Éppen ezért nagyon fontos dolog az, hogy a házasságot csak testi-lelki egységben lehet egészségesen élni. Tehát fontos a házasságban a testi-lelki egység. Bárhol támad hiányosság, bármelyik vonatkozásában torzul el, az az egész házasságot érinti és veszélyezteti. És hitem szerint, vagy meglátásom szerint nem lehet az egyik összetevőjében lévő hiányosságot pótolni a másik összetevővel. Vagyis, mire gondolok, ha nem működik a testi kapcsolat, nem mondhatjuk, ha szálljuk, akkor többet lelkizünk, és akkor minden rendben van. Ugyanígy fordítva sem, ugye, hogyha nem működik a spiritualitás, akkor azt kompenzáljuk a testi kapcsolattal, szexualitással, romantikával, vagy bármi mással. Nem működik. Nem lehet egyikkel a másikat kompenzálni. Minden kettőnek, testi-lelki összetevőnek a helyén kell lennie, különben eltorzul az egész. Ugyanígy megbetegíti a házasságot bármelyik összetevőjének, testi vagy lelki összetevőjének a lebecsülése, vagy a túlhangsúlyozása. De az, hogy a lelki dolgot hangsúlyozzuk túl, ez ritkában szokott előfordulni, azért megvan erre is az eshetőség. Inkább az, hogy lebecsüljük esetleg a testi oldalát, és akkor tényleg kialakul egy kompenzáció, hogy hát mi igazán lelkitársak vagyunk csak. Tehát olyan szép házasságban élünk, mindig együtt imádkozunk, mindig együtt olvasunk. Hát a többi az nem is számít lényegében a házasságban. Tehát teljesen le van becsülve az egyik oldal, de ugyanígy főleg talán előfordul inkább az, hogy a lelki oldal van háttérbe szorítva. Erre most részletesen nem térnék ki. Gyökösi Vandi bácsi ír erről részletesen a 2-3-asban című könyvében, hogyha valakit ez érdekel, akkor ebből a könyvből megtudhatja ezt behatóbban. Ő részletezi ezeket a dolgokat. Tehát amikor a házasságnak a spirituális lelki oldaláról beszélünk, akkor jó tudatosítani magunkban, hogy ez egy nagyon fontos része a házasságnak, a házas életnek, de csak az egyik összetevője. És arra kell törekedni, hogy mind testi, mind lelki vonatkozásában jól működjön a házasság. Jó, induljunk el akkor az alapoktól. Mi a házasságnak a célja? És nagyon megörültem, amikor János testvérem ugye péntek este felolvasta az 1 Mózes 27-et, nem olvasta tovább, pedig ha tovább olvasta, akkor már kiderült volna, hogy a teremtés rendjéből fakadóan mi a házasságnak a célja.
Nem akartam leülni a témát.
Nem akart, igen, tudta, hogy ez érintve lesz azért valamilyen szinten. Szóval a 28. versben, amit olvasunk... Kérem? Mondd, amikor nyugodtan. Igen, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és uralkodjatok egymáson. Ja, nem ez azon, nem ez azon ideírva. A tenger halajn, az ég madarin, és a földön mozgó minden élő lényen.
Már azt hittem, hogy nyomdahibás a Biblia.
Igen. Sokan élnek úgy, hogy nyomdahibás Bibliát használnak, és úgy értelmezik a teremtés rendjét, hogy egymáson kellene uralkodni a házasságban, de nem. Tehát szaporodni, ez azt jelenti, hogy utódunk legyen. A sokasodás az, hogy többen legyünk, mint akik mi vagyunk. Tehát legalább 3 gyermek az a sokasodás. A 2 az csak minket reprodukál, az 1 az meg semmit lényegében. Hajtsátok uralmatok alá, hogy a földet, uralkodjatok a földön, de ezt megelőzi azt, amiről János beszélt, hogy a teremtőt kell képviselni. Csak a teremtőt képviselve lehet uralkodni a földön. És ki az, aki képviseli a teremtőt? Ki az, aki képviseli a teremtőt? Ki a teremtésnek a koronája? Na? Hogy hallottuk? Péntek este emlékezünk csak vissza. Igen, és tovább? Pontosan tovább kell folytatni.
Hozzá hasonló.
Teremtett az ő képére, satos. Férfivá és nővé. Tehát a férfi és a nő együtt az Isten képviselő ember. A férfi és a nő együtt. Nem a teremtés, a teremtésben nem a férfi, nem a nő, hanem a férfi és a nő együtt képviseli az Istent. A cél tehát Istent tükrözni, Isten lényegéhez sok minden hozzátartozik, többek között az egység, tehát az egymással egységben élő házaspár képes igazán tükrözni Istent. Jó, ki kell egészíteni, már következő célja a házasságnak, ki kell egészíteni egymás életét, mert nélkülem a párom nem teljesen egész. És én csak párom nélkül. Ki gondolta volna, hogy ez oda-vissza érvényes, ugye, és akkor itt két képet hozzak elétek, az olló és a cipzárnak a képe, ugye egyik fele értelmetlen a másik nélkül, tehát haszna lehetetlen. Ki kell egészíteni egymást. És itt jön az új szövetségben talán az egyik legnehezebb célja, feladata a házasságnak, ki kell ábrázolni a Krisztus és egyháza kapcsolatát. Efézus 5:24-25, de amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok és a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Feketén-fehéren, érthetően, fájdalmasan, gyönyörűségesen le van írva, meg van határozva a cél. Összefoglalva, Istennek az emberek iránti szeretetét kell kiábrázolnia a házasságnak. Ahogyan Krisztus szereti a gyülekezetét, úgy kell a férnek szeretni a feleségét, az asszony szeretete pedig az engedelmességben jut kifejezésre, ahogy az egyház engedelmeskedik urának, ugye a feleség is engedelmeskedik férjének. A házasság célja Istenre mutatni, az ő szeretetét visszatükrözni. A feleség feladat, hogy az engedelmesség, itt a hypotasszó görög szó szerepel, ami azt jelenti, hogy magamat a másiknak alá rendelem, beilleszkedem a másik által megadott sémába, ahogy az egyház teszi. Aztán az egyház nem külön utakon jár, nem ő kell kitalálja az életét, hanem az egyház beilleszkedik a Krisztus által adott útba és sémába, ugyanígy ugye a feleségnek is. A férfi feladata pedig, a férj feladata szeresse, vezesse és szolgálja feleségét, ahogyan Krisztus szereti, vezeti és szolgálja az egyházat. El lehet dönteni, mely feladata nehezebb. Úgy általában azt szoktán mond az asszony testvérek, hogy hát az engedelmesség, az annál nehezebb nincs, igaz? Hát, mi meg azt mondjuk, hogy úgy szeretni, ahogy Krisztus szereti az egyházat, ennél nagyobb feladat nem kell. Hát azt mondom, hogy Krisztus nélkül mind a kettő elhordozhatatlan teher. A szeretet is, meg az engedelmesség is, de Krisztussal együtt mindkettő gyönyörűséges iga. Walter Nietzsche írja a könyvében, hogy az igazi szeretet, ugye mert ezt kell kiábrázolnia, a szeretet kapcsolatot, a szeretet közösséget a házasságban, az igazi szeretet keresi és betölti társa szükségleteit. A férj a feleségét, a feleség a férj szükségleteit. Fontos megjegyezni, hogy ezek teremtettségünkből fakadó, másképpen kódolt szükségletek, és nem olyan hóbortok, amiket azért találunk ki, hogy kihasználjuk a társunkat. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a férjnek megvannak a maga szükségletei a házasságban, vagy a feleségnek, akkor ez nem úgy kell gondolni, hogy jaj, megint van valami hóbortja a társamnak, és csak azt várja, hogy kellemesebb legyen az élete mellettem. Nem, ezek teremtettségünkből fakadó, kódolt szükségletek, és ezek betöltésre várnak. Enélkül nincs boldog házasság. De ahhoz, hogy be tudjuk tölteni társunk valódi szükségletét, ahhoz először ismernünk kell azokat. Ugye, amíg sír a baba, és nem tudja elmondani, hogy mi fáj, addig sok mindent csinálhatok vele, de hogyha nem találom el a szükségletét, és nem azt töltöm be, a sírás nem fog megszűnni. Igaz? Nagyon sok könyv, cikk, előadás elérhető már ebben a témakörben, vagyis azt mondhatom, hogy a tudatlanság idejét eddig elnézte az Isten, de innentől kezdve nincsen mentséged, hogyha azt mondod, hogy nem ismered a társadnak az igazi, valós szükségleteit. Itt lehetne beszélni az úgynevezett szeretett nyelvekről, és akkor hadd ajánljak figyelembe egy nagyon jó könyvet, Gary Chapmannek az Egymásra hangolva című könyve, az 5 szeretett nyelv a házasságban. Ezt érdemes elolvasni annak, aki még esetleg nem hallott arról, hogy vannak szeretett nyelvek. és ahhoz, hogy be tudjam tölteni a társam szeretet igényét, ahhoz ismernem kell, mi a szeretet nyelve. Mert hogyha neki a szeretet nyelve az elismerő szavak, akkor én hiába próbálok esetleg szívességekkel, vagy ajándékozással kedveskedni neki, mert neki arra lenne szüksége, hogy hallja tőlem azt, hogy én szeretem, megbecsülöm, elismerem, stb. Most ezekről megint nem szeretnék részletesen beszélni, mert nem ez a mai témán. Csak jelezni szeretnék egy nagyon fontos dolgot, hogy az Isten csodálatos tervében úgy van megalkotva, hogy a társam szükséglete az találkozik az én feladatkörömmel a házasságban. Ami az én társamnak, a mellém rendelt társamnak az igazi valós szükségletem, az a másik oldalról, az én részemről pedig az én feladatom vele szemben. A feleség szeretetre, meghittségre, védelemre vágyik többek között. A férj feladata pontosan az, hogy szeresse, vezesse és szolgálja a feleségét. Tehát így vagyunk megalkotva, így van kitalálva ez az egész. Nem kell önmagunkat így módon megtagadva valami olyasmit adni, ami teljesen természetünktől vagy rendeltetésünktől idegen, mert pontosan találkozik a társ szükséglete az én feladatommal. Csak persze kérdés, hogy hogy állunk a feladatunk teljesítésével. A férj tiszteletre, megbecsülésre, támaszra válik, ugye segítő társra, és Isten pont ezért rendelte, hogy emellé a feleséget, épp ezt hivatott betölteni az ige alapján. És akkor itt kapcsolódnék most már akkor a tulajdonképpeni témákhoz. Azt mondják a kutatók, illetve az ezzel foglalkozók, hogy a feleségnek a valóságos szükséglete inkább a lelkiség. Az Isten megtapasztalása a házasságban. Az Istennel való közösségnek a megélése. Tehát ez egy szükségletként jelentkezik, egy lelki szükségletként, hogy Isten tapasztalja meg a házasságban az én társam. És akkor a férj feladata pedig micsoda? Pontosan az. Tanámest a filmben is ez nagyon szépen előjött, hogy a családnak a lelki vezetője papja legyen, és a vezetői szerep abban is megnyilvánul, hogy házanépét az Isten útján vezeti. Tehát egyrészt jelentkezik a feleség részéről ez a lelki igény, a lelkiség iránt, Isten megtapasztalása után, a férjnek pedig pont ez lenne a feladata, hogy ezt az igényt betöltse a társa életében is, de ugyanakkor a család lelki vezetőjeként valóban az Isten útján vezesse az egész háza népét. Most ez az alaptétel. De ez az Isten által szépen megalkotott és elképzelt valóság, és nagyon sok minden már itt az alaptételnél megakad, és nem működik. Van egy igény, van egy feladat, és az igény nincs betöltve, a feladat nincs betöltve. De miért? Vajon miért? Az első és legnagyobb akadály szerintem az a felemásiga. Az egyik, a felemásiga. Amikor az egyik fél még nincs Krisztusban. Nehezíti a helyzetet, hogyha a férj a nem hívő. Sajnos ez a gyakoribb. Hiszen neki kellene vezetni a családját lelki dolgokban, de hogy vezetheti, hogyha egyszerűen még nincs Krisztusban? Nincs még élő közössége Krisztussal, nem vezetheti a családját. Most akkor mi legyen ebben a helyzetben? A feleség lépjen elő lelki vezetőnek? Mit mond a Szentírás erről? Néhány évvel ezelőtt a felemásiga volt a téma, kicsit előszedtem a régi előadásomat, és most abból copy-paste-el néhány dolgot át szeretnék frissíteni, vagy fel szeretnék frissíteni, átadni. Ugye a bölcs feleség ebben a helyzetben is Istenre hallgat, az igére figyel. Ha tudsz bizonyos dolgokat Istenről és az ő igéjéről, amit a házastársad még nem tud, akkor nehéz ellenállni annak, hogy demonstráld a tudásodat. Hogy kifejezd azt, hogy hát te ezt már tudod. És a társad még nem. Íme két bibliai alapelv, amely segíteni fog, hogy férjedet közelebb vezesd, és ne kényszerítsd Istenhez. Az első az engedelmesség alapelve. Ugye? Visszamegyünk oda, ahol a feleségnek a feladata van. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek. Hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Egy klasszikus igehely a felemás igára nézve, 1 Péter 3.1. Alárendelni magunkat mások igényeinek ez nehezikre esik a büszkeségünknek, főleg akkor, hogyha tudjuk, hogy a Szentírás szerint nekünk van igazunk. Igaz? Tehát a hitben járó asszony feleségek van győződve a Szentírás alapján, hogy neki igaza van. És nagyon nehéz akkor alárendelni mégis magát a nem hívő félnek, a nem hívő férnek. Azonban az az igény, hogy igazad legyen, szabotálni fogja házastársad üdvözölésére vonatkozó reményeidet. Az ige szava az, hogy ugyanígy az asszonyok, az az 1 Péter 2.21-25, tehát a megelőző versekre utal, ahol arról olvashatunk, hogy Jézus engedelmesen alávetette magát az igazságtalanságnak azért, hogy megmentse minket. Az engedelmesség Krisztusi jelenvonás. Ugyanakkor a legjobb módszer arra, hogy ne legyél Isten útjában akkor, amikor ő a házastársadon akar dolgozni, munkálkodni. A második pedig a hallgatásnak az alapelve, feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket. A házasságod védelme és a férjed megmentése érdekében Isten felment téged az alól, hogy az ő szócsövének a szerepét játszd. Bármennyire kikívánkozik is belőled, ne prédikálj. Ne prédikálj. Beleérte ebbe azt is, hogy bibliákat, lelki tartalmú könyveket és CD-ket hagy szerte a lakásban, olyan helyeken, ahol a férjed nem tudja nem észrevenni azokat. Ha így teszel, egész biztosan a férj, a nem hívő férj be fog zárulni előtted. De másként hogyan juttathatnám el akkor hozzá az üzenetet? Igaz, hogyha nem hagyhatok ott egy-egy mai igét az asztalon, véletlenül ott felejtettem, hát hogyha kérdem észre a borotválkozás közben. A módszer ugye az igei módszer, az Isten módszere, feleségük magaviselete, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Ez a nehezebbi út. Mindig könnyebb lenne prédikálni, mindig könnyebb lenne meggyőzni társadat ilyen kis módszereket alkalmazva, de a szelíd és csendes lélek el nem múló dísze, hát ez az, amit Isten a hívben járó asszony testvéreknek mond, hogy ezáltal nyerjék meg nem hívő férjüket Krisztusnak.
Vagy akár hívő férjüket is.
Igen, igen, persze, de itt most a fele másikáról beszélünk, mindjárt az is következik.
Mi, jó, ha már hitben van, akkor nem kell ezzel megjelni.
Így van. Ja, igen, nem kell már ezzel, akkor már arra nincs szükség.
Szerítségre már nincs szükség.
Már nincs, ha te már hitben jár, akkor már sokat, akkor már tűrnie kell. Már az Úrban van, akkor már tudja azt, hogy mit tűrni kell, és elszenvedni.
Csendes lélek.
Ember, bízol,
bibliai alapelvekről beszélek, és aztán beszélünk majd a valóságról is. Na de említsünk meg a másik eshetőséget is, amikor a férj a hívő, és a feleség nem, vagy még nem. A férje is igaz az, ami a feleség, hogy a bölcs férj és Istenre hallgat. Ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. 1 Péter 3.7. Ugye megértően együtt élni a feleséggel, még hogyha az nem is hívő, ugye az itt szereplő görög szó magában foglalja a kutatást, a kérdezősködést, a nyomozást, megint csak a nehezebbik utat. Tehát a Biblia mindig a nehezebbik utat ajánlja nekünk, mert az a járható. A könnyebbik út a Biblia szerint nem járható út. Ezek pedig mind aktív cselekvést kifejező igi. Tehát férként meg kell próbálni megérteni a feleségedet. Ez azt jelenti, hogy kerülnöd kell három dolgot. Passzivitást, a beképzeltséget és a nyomásgyakorlást. Semmi sem nyitja meg úgy a szívünket, mintha érezzük, hogy valaki, akit nagyra értékelünk, szeret és megért bennünket. Tehát a feleség így gondolkozik, hogy neki szeretetre és megértésre van szüksége. Ez olyan megerősítés, amely feleséget számára sokkal értékesebb, mint a szavak. Tehát a férnek sem kell prédikálni. Ez a lényeg. Egy nem hívő feleség számára a megértő férj Isten legértékesebb eszköze. Ezért, kedves férfi testvérek, ha problémák adódnak, ne reagáljátok túl őket. Maradjatok nyugodtak, és kezeljétek nagy lelkűen a dolgokat. Használni kell a józan eszünket. hogy felismerd a viselkedés mögött megbúvó valóságos szükségleteket, igaz? Mert ne felejtsük el, hogy egy nem hívő feleségnek is vannak valóságos, jogos szükségletei a házasságban, nem csupán a hívő feleségnek, vagy a hívő férnek. És indítékait. Kérdezem magadtól, lehet, hogy azért neheztel a gyülekezetre, mert keresztény barátaimat és gyülekezeti dolgokat eléje helyezem a sorban? Hát, hogyha ezt tapasztalja egy nem hívő feleség, hogy a férjem engem hátra tesz, és fontosabb neki a gyülekezet, fontosabb neki a keresztény barátok, hogy velük akár együtt legyen, és hosszabb időt eltöltsön, és ezért hanyagolja a feleségét, hát ez nem lesz jó bizonyságtétel a nem hívő feleség előtt. Tedd elsőrendű fontosságúvá, hogy felismerd és betöltsd a szükségeit. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mondja az ige. Ha úgy érzi, hogy elhanyagolod őt, szavaid süket füleknek fognak szólni. Szeresd és hallgatni fog rád. Az ő szükségeit helyezd a magadé elé, rendszeresen tudasd vele, hogy milyen értékes a számodra. Emlékezz nőies sebezhetőségére, és bánj vele gyengéden. Bízd meg Isten útmutatásában, és kövesd azt hűségesen és türelmesen, hogy a te imádkozásod ne ütközzék akadályba, ugye? Tehát itt vissza történik, visszaüthet az egész dolog. Ne hanyagold őt, ha elhanyagolod őt, akkor hiába imádkozol. Ugye, tennap volt arról szó pont az imádság, hogy mikor értelmetlen az imádság. Hát, hogyha a társamat, akár a nem hívő társamat, feleségemet elhanyagolom, akkor imádkozhatok én nagyon szépen is kegyesen érte, hogy az Úr adjon neki megtérést, miközben én az én feladataimat vele szemben nem teljesítem. Egyszerűen csak tedd meg, ami a te részed, imádkozz hittel, és hajd, hogy Isten elvégezze azt, ami az ő része. Tehát nem biztos, hogy én fogom hitre juttatni, vagy megtéríteni a feleségemet, hanem Isten tudja ezt egyedül elvégezni. Fel kell ismerni, hogy ebben mi az én feladatom és részem. Jó, tehát a felállás iga. Ugye ez sajnos, hogy egy valóságos dolog, sokan ebben vannak felemás igában még. Akkor lépjünk tovább, és beszéljünk arról az áldott állapotról, igaz, amikor mindketten hitben vannak. Ugye akkor már nincs szükség szelíd és csendes lélekre, ahogy hallottuk, akkor már azt jelenti, hogy minden automatikusan működni fog a lelkiség terén, a spiritualitás terén. És akkor ezt gyorsan felejtsük is el. És felejtsünk el egyáltalán mindenfajta automatizmust a házasságban. Semmi sem működik a házasságban magától. Csak úgy, hogy egyszer beindítottuk az elején, nagy gőzzel beindultunk, berúgtuk, mint a motrot, és aztán holtomiglan, holtáiglan az működni fog. Semmi nem működik így a házasságban. Házasságban élni egy életre szóló küldetés, feladat, komoly munka és tanulási folyamat. Mélységekkel, magasságokkal, sikerekkel és kudarcokkal. De automatikusan semmi nem működik. És ez lenne tényleg az egyik ilyen tévhit eloszlatás, hogyha házaspár mind a kettő hívő fél, akkor biztos, hogy ők olyan jól és könnyen tudjak együtt igét olvasni, imádkozni. Ez lenne a természetes, és azt gondoljuk, hogy ha ez nincs így, akkor valami óriási nagy baj van. Talán nincs, nem is vagyok igazán Krisztusban, vagy nem valódi a hitem, vagy mi van itt akkor? És én erre szeretném most egy kicsit úgy reflektálni, hogy mi lehet a spiritualitás, a lelkiség helyes megélésének az akadálya akkor, hogyha mind a két fél hívő. Van ilyen, hogy ez mégsem működik, de mindketten hívők vagyunk? És ha igen, akkor miért nem? Az egyikről már beszéltem, érintettem. Nem lehet vele kompenzálni azt, ami nem működik a házas életben. Tehát nem lehet a testi oldalt vele kompenzálni, hogy nem baj, hogy úgy igazán nem működik semmi a másik oldalon, de kompenzáljuk mindent a lelkiséggel. Ez így nem működik. Felborul az egyensúly, és előbb-utóbb kudarcot van az egész. De lehet másik akadály az, hogy különböző a lelki alkatunk. különböző a lelkiségünk. Itt az a veszély áll fent, hogy mindkét fél a saját maga lelkiségére akarja átformálni a társát. Az természetes, hogyha hívők vagyunk, hogy mind a ketten ugyanazt hisszük. A hitünknek a tárgya ugyanaz, de nem ugyanúgy éljük meg a hitünket. Még akkor sem, hogyha a házastársak vagyunk, még akkor sem, hogyha egymáshoz illünk és összeilleszkedtünk, és ez feltételez egy lelki összeilleszkedést is. De ez nem jelenti azt, hogy teljesen egyformán gondolkozunk ebben a kérdésben. Az ideális persze tehát az, amikor egészen közel állunk lelkileg is egymáshoz, egy hullámhosszon vagyunk teljesen lelkileg. A valóságban ez szerintem az évek folyamán valósul meg. Tehát nem úgy van, hogy a házassága, hogy elkezdődött, kész, egy hullámhosszon vagyunk, és ezen a hullámhosszon megyünk végig, hanem erre a hullámhosszra közösen megérkezünk majd az idők, a formálódás a házas élet folyamán. Tehát ez is egy tanulás, ez is egy folyamat, hogy lelkileg egyre jobban egymásra hangolódunk, de nem biztos, hogy már a kezdet-kezdetén is egy hullámhosszon indultunk el. Persze nyilván a nagy kérdésebben biztos, hogy ott van az összhang, mert megvan az összhang, de azért a különböző lelki alkatunkból kifolyólag lehetnek itt eltérések. És itt egészen gyakorlati dolgokról van szó. És erről kell beszélni. Például, valaki hangosan szereti olvasni az igét, valaki pedig magában. Aki hangosan szereti, a feleség magában. Most akkor hogy legyen? A férj olvassa hangosan, a feleség pedig olvassa magában. Igaz? Vagy a férj kedvéért, akkor a feleség is elkezdi hangosan olvasni, bár ez távol áll tőle a lelkiségében. Aztán valaki magában szeret elmélyülni egy igében, a társa pedig szeretne azonnal mindent megbeszélni. Elolvastam, és két beszélj meg azonnal most, mi van ebben az igében. A társa pedig arra van szüksége, hogy jó, de hát először úgy magamban, hogy egy kicsit tisztuljanak le a dolgok. Jó, valaki reggel tartja a csendességét, mert az életvépusa azt engedi meg, a társa pedig vagy napközben, vagy este. Nem esik egybe a kettő, igaz? Időben nem esik egybe. Van, aki a lózungent használja, van, aki a bibliaolvasókkal osz, másik a mai igényt. Igaz? Ezek nem áthidalhatatlan ellentétek. Tehát nem olyan, hogy kész, hogyha te a lózungent, a bibliaolvasókkal osz, akkor mi soha nem leszünk lelkileg egységben, mert az egyik evangélikus, a másik református. Úgyhogy ez nem fog így működni. Tehát nem áthidalhatatlan ellentétek, de lényeges, hogy nem szabad ráerőltetni társunkra a saját hitgyakorlatunkat. Tehát ne legyen ez egy görcsös, hogy akkor így csináljuk, mert így a jó, mert én így élem meg, nekem az én meglátásom szerint ez így kell, és neked is így kéne már látnod, és neked is így kéne már érezned, hogy ez így működik. Nem lehet rá erőltetni. Kialakul, formálódik, csiszolódik, egymásra hangolódunk, ugye? Egymásra hangolva ez a film címe is. Tehát, ha nem tudnak valami miatt együtt olvasni igét például, akkor olvassanak külön-külön. Tehát nem kell görcsösen ahhoz ragaszkodni, már pedig csak együtt olvashatunk igét, ha hívő házastársak vagyunk. De akkor szálljanak rá külön időt, hogy megosszák egymással azt, amit a csendességben, igei vezetésben kaptak az Úrtól. Ha nem tudunk együtt, jó, akkor külön-külön olvassunk, de aztán időt szánunk arra, hogy megbeszéljük, hogy ne te mit kaptál, téged, hogy vezetett az Úr, engem, hogy vezetett az Úr. És akkor ezt beszéljük meg. Itt van a minőségi idő kérdése. Tehát volt erről is szó, a minőségi időről. Szükségünk van az Istennel töltött minőségi időre, és akkor itt hadd tegyek egy zárójelet, hogy a társunkkal töltött lelki csendesség az nem helyettesíti az egyéni csendességünket. Az egy külön része az életünknek, a személyes életünknek. Tehát vannak tényleg olyan dolgok, amik csak rám és az Úristenre tartoznak. Ami csak a belső szobára tartozik. Tehát nem helyettesíti a közös együttes áhítat az én személyes csendességemet az Úrral. Tehát szükségünk van az Istennel töltött minőségi időre, és szükségünk van a társunkkal töltött minőségi időre is. Ez egyik szeretett nyelv egyébként. A kettőben lehet átfedés. Hogy ezt a minőségi időt együtt töltjük el egymással is, meg az Úrral is. Tehát lehet átfedés, de nem tragédia az sem, hogyha nincs. És hogyha a különböző életritmusunk nem engedi meg, hogy naponta tartsunk közös áhítatot, akkor legalább egy héten egyszer, az Úr napján, vasárnap, nyilván ez adódik, legyen erre szánt időnk. Tehát, hogyha nem megy a hét minden napján, akkor ne görcsöljünk megint, hogy jaj, nem ment. Akkor legyen a héten egy olyan nap, amikor tényleg erre szánjuk az időt, hogy akkor ez megtörténjen. A nagyon fontos az, hogy meg a házasságra nézve minden kérdésben nagyon fontos az, hogy semmi ne váljon megszokottá, unottá, rutinná. Tehát csak azért, mert már megszoktuk, hogy így csináljuk, de igazából unjuk már a dolgot, vagy hogy rutin az egész, és nincs benne a szívünk, a lelkünk, nincsen nézsége már, tehát akkor inkább nem. Inkább nem. Nagyon fontos ebben látom a kommunikáció. Hogy mondjuk el, osszuk meg a társunkkal az igényeinket, a vágyainkat, az elképzeléseinket a lelkiségre nézve. Hogyan lehet közelíteni egymáshoz a lelki igényeinket? Tehát ne éljük meg tragédiának azt, hogy még nem vagyunk egy hullámhosszon. De beszéljük meg azt, hogy te mire vágysz? Neked mi esne jól? Te hogy szeretnéd? Aztán mondjam el, hogy én is, nekem mi az én lelki igényem? És aztán közelítsük ezt a kettőt egymáshoz. Az nem jó, és nem egészséges, ha mindig csak az egyik fél adja fel a vágyait, adja fel az elképzeléseit, na jó, legyen mindig úgy, ahogy te akarod. Ez nem jó. Ettől nem fog jól működni a házasság. Felborul az egyensúly, és előbb-utóbb frusztrációhoz vezet. Előbb-utóbb kialakul abban a félben, aki mindig lemondott, hogy mindig én engedtem, mindig én mondtam le, mindig én alkalmazkodtam a másikhoz. Legyen férfi, vagy legyen feleség, vagy fél, vagy feleség, mindegy, hogy a kettő részéről melyik. Hogyan történik meg? Nem jó az, hogyha mindig csak az egyik fél enged. Itt most ugye mind a kettő hitben jár, tehát erről beszélünk. Tehát közelíteni egymáshoz a lelki igényeket, és ez munka, ez folyamat, ez folyamatos beszélgetés, ez folyamatos megbeszélése a dolgoknak, egymásra figyelés, igény, szeretet, igény és egyéb szükségleteknek a betöltése, felismerése. No, én azt hiszem, hogy ide tartozik a családi áhítatnak a kérdése is, hiszen ugye a Szentírás erről beszél, hogy a háznépet vezetném ugye Krisztus útján. Ennek is nagyon nagy áldása van a hívő családokban, ugye, ahol mindkét fél hívő, most erről beszélünk, mert lehetőség nyílik nem csupán arra, hogy figyeljünk az igére, hanem az ige fényében átbeszélni sok mindent, ami a családtagokat érinti. A családi áhítatoknak a szerepét, az áldását, és aztán ezzel lehet vitatkozni, lehet köveket ragadni, megkövezni engem. Én nem abban látom, hogy csupán tárgyi ismeretet adjunk át a gyermekeinek, hogy nagy gyermekem, tudod, ki volt Mózes? Na, Mózes az volt, aki stb. Hanem sokkal inkább én a családi áhítatoknak az értelmét abban látom, hogy a gyakorlati útmutatást és alkalmazást adjunk a gyermekeinknek egy-egy bibliai ige történet kapcsán. Tehát nem a tárgyi tudást, azt megkapja az iskolában is, megkapja a biblia órán, megkapja a vasárnap iskolában. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy tárgyi tudást kapjunk, de az, hogy az életre nézve alkalmazzuk azt, hogy a gyermekem most ez történt velünk a héten, az ige ezt mondta nekünk, mi ebben tudtunk megnyugodni, ezért tudtunk ezen túllépni, ebből merítettünk mi erőt, hogy ezt élje már a gyermek a családi áhítaton, hogy az az ige, ami tőle valljuk meg őszintén, hogy a történetek bármilyen szépek, aranyosak távolban, hogy ez az életről szól, ez a mindennapi életünkről szól. Ennek van hatása az életünkre nézve, ezt lehet alkalmazni. Ez nem valami elvont, de ugye hogy hallgatja a gyermek a bibliai történeteket? Hó, nagyon szép, de nagyon távoli, Dávid meg Góliát, hú. De az, hogy én hogy harcoltam meg az én óriásaimmal, hogy én hogy kerekedtem felül a félelemnek az óriásán, a csüggedésnek az óriásán, az aggodalmaskodásnak az óriásán, hogy mi volt az az öt sima kő, amit Isten a kezembe adott, hogy legyőzem vele az óriást. Na, erre van szükség szerintem a családi áhítatokon, hogy ezt a gyakorlati alkalmazást adjuk át a gyermekeinknek is. Aztán én azt tapasztalom, vagy látom, érzem, hogy a spiritualitáshoz, a lelkiséghez, az ige és az imádság mellett még más is hozzátartozik. Tehát nem csupán agyiban merül ki a spirituális oldala a házasságnak, hogy igét olvasunk, hogy imádkozunk, hanem minden, ami a lelkünket érinti. Egy belső lelki harc, egy kísértésnek a jelentkezése, lelki sérelmek, vagy éppenséggel gyásznak a feldolgozása. És itt hadd mondjak személyes dolgokat is, nagyon-nagyon mélyen érintett bennünket, és főleg a feleségem került nagyon közeli depressziós állapotba akkor, amikor 7. hónapra meghalt az anyamében a magzatunk, a gyermekünk. Nagyon nehéz volt ezt feldolgozni, elfogadni, és éreztem, hogy nagyon nehezen tudom megközelíteni a feleségemet, és úgy bezárkózott, úgy magába fordult. Nyilván időre volt szüksége, tehát a filmben ezt nagyon jól láttuk, és tényleg nagyon fontos ezt megérteni, hogy a gyásznak megvan a folyamata. Azt nem lehet sietetni, hogy na jó, Isten megvigasztalt téged, és a következő napon már túléptél rajta, és megyünk tovább. Nem, ez így nem működik. A gyásznak megvan a folyamata, és nagyon fontos, hogy empatikusan álljunk a társunk mellett. Bármivel is küzd, legyen egy kísértése, legyen egy harca, legyen egy gyászfeldolgozás. Nagyon fontos, hogy a társ empatikusan álljon hozzá a kérdéshez. Ne felejtsük el azt, hogy a társunk hitre jutás után is megmarad bűnös embernek. Ugye nem a bűnben él, nem ő él a bűnben, a bűn még benne van viszont. Ugye Levente tennap erről beszélt. Bűn követe el, mulasztásai vannak. És ilyenkor nem prédikációra van szüksége. Igaz? Tudom, hogy vétkeztem, tudom, hogy mulasztottam, és nem prédikációra van szükségem egyáltalán. Nem rossz értelemben vett lelkizésre, hanem megértésre, megbocsátásra, feltétel nélküli szeretetre. Arra, hogy leüljünk, és együtt ezt a lelki kérdést meg tudjuk beszélni. Mert a bűn az mindig lelkileg is megsebez bennünket, a mulasztásaink, a kísértéseink, a harcaink. És ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk beszélni, megértsük a társunkat, megbocsássunk, akkor főleg akkor, hogyha velünk szemben követett el mulasztást, igaz? Nagyon nehéz, nem prédikálni kell, nem elmondani, hogy mi lett volna a te feladatod ebben a helyzetben, hanem megbocsátás és feltétel nélküli szeretet. A képlet az, hogy a társam bűnét nem szerethetem, és nem hunyhatok szemet felette, mert ezt Isten sem teszi, de társamat bűnei ellenére is szeretem, mert Krisztus is így szereti őt. Tehát úgy látom, hogy nagyon sok minden hozzánk tartozik még a spiritualitáshoz, a lelkiséghez. Ezeknek a lelki folyamatoknak a megértése, és segíteni a társamat abban, hogy feldolgozzon dolgokat az életében, hogy együtt tudjuk ezeket feldolgozni. És Pali tennap azt mondta, hogy elnézést kér, hogy nem tudott készülni. Én ezt nem mondhatom, mert készültem, de nem eleget készültem. Ezt bűnbánattal vallom meg őszintén előttetek, testvérek, hogy nem tudtam úgy elmélyülni ebben a kérdésben, ahogy szerettem volna. Az én hanyagságom az, hogy egy kicsit hanyagoltam a készülést, és közben jött egy temetés, egy nehéz temetés, amire készülnöm kellett az elmúlt héten, és igazából én itt lezártam a jegyzetemet, és még lenne biztos még, amit el lehetne mondani ebben a kérdésben, de itt én megállok, és esetleg tovább lehet vinni a gondolatokat a kis csoportban. Egy feleségnek a vallomásával szeretném zárni egy idézet. Ha nem volna, azt mondja, ki kellene találni a Bibliát. Bármi is történik napközben közöttünk, ha egész délután nem is szólunk egymáshoz, és duzzogva kerüljük egymást. Van ilyen, nem? Csak a példában. A valóságban nincs. Este rendszerint az, amelyikünknek rosszabb a lelkismerete, veszi kézbe és olvassa föl a napi igét. A közös ima ámenéig minden feloldódik bennünk. Még sose feküdtünk le haraggal. Hát igen, igen, ez szép. Tehát az, hogy ne duzzogjunk és ne menjünk el szótlanul egymás mellett a nap folyamán, hát lehet, hogy erre lehet vágyni, és kell is vágyni, de hogy nem mindig lesz így, az biztos. De aztán van lehetőség este mindent rendezni, mindent letenni, mindent az Úr elé vinni, És miközben imádságban kibeszéljük ezt magunkból, és az Úr elé visszük, miközben szépen lecsendesednek a viharok, és harag nélkül a szívünkben feküdhetünk le, hogy aztán másnap újra kezdjük talán a harcot. Az is benne van persze, de fontos az, hogy a nap ne menjen le a haragotokkal, és fontos az, hogy nem lehetnek olyan súlyos, nehéz kérdések a házas életben, problémák, bármi kísértés, ami felüti a fejét, hogy azt ne lehetne az Úr elé vinni. Ha valakinek a társa hitben jár, akkor közösen, ha még nem, akkor egyedül is az Úr elé vinni. És én hiszem azt, hogy Isten ad mindenben gyógyulást, vezetést, kiutat, útmutatást. Ne felejtsük el, hogy emberi erőt meghaladó kísértés, vagy próba még nem ért bennünket, és Isten meg fogja adni mindig a kivezető utat is ebből a próbából. Csak legyenek csápjaink, ugye ezt kimondta tegnap? Tibi mondta, igen, Tibi, hogy legyenek csápjaink felfelé, hogy aztán fogjuk az adást, és fogjuk az Isten vezetését és útmutatását. Én köszönöm szépen, most egyenlőre csak ennyi. Az idő látom így is eltelt.
Látod, ha még készültél volna, nem is vért volna be. És még az elem is kibírta.